Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 29. fejezetben, az első 10 versben a következőképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia, és Germariá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezár babilónai királyhoz Babilonba. Így szólt a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Divatba jött a zsidózás. A bajok okaként csak a zsidókat megtenni, azt gondolom több, mint egyoldalúság. Egybe mosni a politikai zsidóságot a vallásos zsidósággal nem éppen szerencsés. Tény, hogy korunk preferált bankrendszere igazságtalan. Szociális feszültségeinket állandósítja, konzerválja, sőt bizonyos mértékben növeli is. Luther azt mondta, az a pénz, amely pénznek az apja is, meg az anyja is pénz volt, az a pénz nem jó pénz. A pénz mögött mindig munka kell, hogy legyen. Értékteremtő munka. Luther pedig nem volt nagy közgazdász. Felhánytorgatják Luthernek az egyik iratában, a Wegmitinen kivelük című zsidóság ellenét iratában, hogy ilyesmiket bátorkodott beleírni, égessétek fel még a zsinagógáikat is. Mindezt Luther nem azért teszi, mert közgazdasági visszásságokat látott a korabeli pénzrendszerben. Nem. Ő ezt azért tetette volna, mert minden áron szerette volna, ha a zsidók áttérnek a Krisztus hitre. De hát ők nem akartak áttérni. A zsidó, vagy német zsidó Heine szavait hadd idézzem. Nem volna igazságos Luther nézeteinek korlátjait felhánytorgatnunk. Még kevésbé hibáit gorombán elítélnünk. Ezek a hibák többet használtak nekünk, mint 1000 más ember erényei. Erasmus finomsága és Melanchthon szelídsége sohasem vittek volna bennünket annyira előre, mint néha Márton testvér isteni brutalitása. Tanulni a nemzetek történelméből, a zsidókéból vagy a sajátunkéból kiváltság. Pörgessük vissza gondolatban az idő kerekét. Az utóbbi fél évszázadban Magyarországon óriási számú abortusz hajtottak végre. A meglévő adatok szerint az elmúlt 50 esztendőben majd 7 millió abortuszt végeztek el. 1950 és 1980 között összesen 4.528.240 abortuszt végeztek, azaz átlagosan naponta 325-öt. Az abortusz hirtelen 1956 után hatalmasodott el. Ekkor engedélyezték államilag, miután a Ratko törvényt feloldották. 1957 és 1966 között 1.642.417 abortuszt végeztek el. Az abortuszok száma ezen a magas szinten állandósult egészen 1973-ig, majd a fogamzásgátlók hatására csökkent. Hippokratész időszámításunk előtt 460 környékén ezt mondja az eski szövegében, így olvasható: senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik. És erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzata elhajtásához. Tény, hogy fiataljaink sokkal hamarabb kezdik el a szexuális életüket, mint ezelőtt akár csak 50 esztendeje. Ennek negatív következményeit tapasztaljuk. Sajnos a nemi érettség nem hozza magával a felnőttséget, mert felnőtt az, aki felelősséget mer és tud vállalni, és azt el is tudja hordozni. Az Isten nagy törvényét azonban eleddig kicselezni nem volt lehetséges. Gyanítom, hogy ezután se tudja az ember ezt megtenni. Tanuljunk egy kicsit az Ószövetségből, mert az Ószövetség törvényei igaz, hogy teljesíthetetlenek, azaz a törvény által nem tudunk eljutni az Istenhez, mert senki sem tökéletes közülünk, senki sem tudja perfekt módon az Isten törvényét beteljesíteni, de azért a fő irányt igenis meg lehet látni belőle. Az Énekek énekének 8. fejezetében így olvashatjuk: kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Ennek a könyvnek a nagy üzenete, hogy a szerelem óriási erőt képvisel. Azt felkelteni csak akkor érdemes, ha azt terelgetni is tudjuk. Ha nincs meder, akkor eláraszt mindent, ha nincs zsilip, akkor nem csak öntöz és termékenyít, de pusztításra is képes. Az ősi bölcsességgel szemben a mai világ gyakorlata éppen az, hogy tudatosan keltegetik a szexuális érzelmeket. Lásd a reklámokat, a virtuális világ minden formájában. A következmény igen lesújtó. Isten törvénye mindenütt jelen van. Jelen van a családban, jelen van a gyülekezetben, jelen van a munkahelyen, az egész teremtett világban. Erre mondjuk azt, hogy kozmosz, vagyis rendezett világ. Az Isten berendezte ezt a világot, és azt mondta, hogy legyen következménye mindennek. Ha azt mondja valaki, hogy nem, akkor a nemeknek következményei vannak. Ha valaki azt mondja, hogy igen, akkor az igeneknek következményei vannak. És annyira fontos egy igen vagy egy nem? Hát ha nem lenne fontos, akkor az ifjú szerelmes pár nem állna az oltár elé, és nem fogadna egymásnak örök hűséget. Márpedig ott a kimondott igen az egy egész életre szól mindkettőjüknél. Egy kis szócska, ami semmi mást nem hordoz, csak az ígéretet. És mégis erre az ígéretre alapozza az életét ez a két ember. Nem véletlenül állnak az oltár elé, tudják, hogy a kimondott igenhez szükséges az Istennek az áldása. Enélkül, az áldás nélkül nagyon nehéz betartani mindazt, amit az Isten elvárna az embertől. Mit olvashatunk itt Jeremiás könyvében? Azt olvashatjuk, hogy a seregek ura a profétáin keresztül ezt kéri: építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcseit. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férjhez leányaitokat. Magyarul, éljétek az élet normális rendjét. Mert az az élet normális rendje, hogy az ember dolgozik, és munkája gyümölcsét élvezi. És az az élet normális rendje, hogy mindezért hálát ad. De hogyha a hálaadás idejét meg akarja spórolni, és ahelyett is dolgozni kíván, akkor ennek is következménye van. Vagy infarktus, vagy valamilyen más betegség. Mert hogy Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy 6 napig dolgozzon benne az ember, és a 7. nap pedig pihenjen meg. A 7. nap a hálaadás ideje. A 7. nap az Isteni. Nem a semmit tevésé, hanem a hálaadásé. Az is aktivitás. A mai ember másképp fogadja mindezt. A mai ember úgy gondolja, hogy ha jön a hétvége, akkor el kell, hogy engedje magát. El is engedi magát rendesen. Tessék megnézni a baleseti statisztikákat úgy szombat délelőtt. Ezek a tipikus diszkó balesetek. Ennyi lenne az ünnepnap, hogy elengedem magamat? Mikor mesteremberek vonultak föl hozzánk valamikor annó vagy 10 éve, akkor úgy megdöbbentett, mert többször figyeltem ezeknek az embereknek a beszélgetését, különösen a fiatalokét, akik még nem bírtak családot, nem kellett felelősséget hordozni. Hét elején arról beszéltek, hogy mennyire sikerült felönteni a garatra hétvégén, és hét közepétől pedig arról álmodoztak, hogy majd hétvégén hogyan fogják elengedni magukat, fogalmazzunk szebben. Nyilvánvaló, hogy az ifjúság habzsolni akarja a fényt. No de ennyire? Egy bizonyos, hogy az életnek van normális menete. Az ember persze szeretné ezt a normális menetet kijátszani. Mert amikor az ember fiatal, akkor szeretne egy kicsit idősebb lenni, vagy legalábbis az idősebbeknek kijáró egzisztenciát bírni. Amikor meg idősebb, akkor meg szeretne fiatalabb lenni. Ha meg fiatal, és fiatalságához párosul a vagyonkája is, nos, akkor megcsömörli. Tessék megnézni azokat a pánikszindrómás 20-éveseket, akik olyan nagy autóval járnak, hogy nekünk talán olyan nagy autónk sose lesz, és boldogtalanok. Mert áthúzták az Isten rendjét. Az Isten rendje ugyanis az, hogy dolgozom és hálát adok. Dolgozom, azaz megvalósítom az Isten törvényét. Alkotok a munkámon keresztül. Tessék megnézni, hogy hova jutott ez a világ. Hova jutott ez a világ? Azért, mert úgy gondolták sokan, hogy elégséges többnek mutatni önmagukat, mint amik valójában. A munka mögött mindig ott kell, hogy legyen a teljesítmény. Nem csak a munka látszata a fontos. És ez az egész rendszer, ami a kereszténységet, vagy fogalmazzunk pontosabban, zsidó kereszténységet jelöli, ez pontosan erre a spekulációs gazdaságra alapul. De ez nem az Isten rendje. Az Isten rendje az, amit például a muzulmánok követnek. Mert a Korán törvénye azt mondja, hogy a te árudért csak árut kaphatsz cserébe. Vagy valamilyen szolgáltatást. Pénzt nem. Mi pedig azt mondjuk, hogy bizony, nekünk elégséges a pénz. De a pénz csak akkor ér valamit, hogyha a pénz mögött rend van, munkarend. Vagyis az Istennek a rendje. Mert ne legyünk naívak, ebben a világban a rend az csak akkor tart meg, hogyha az Isten szerinti való. A diktatúra rendje az nem tart meg. Persze egy idő után az emberek azt mondják, teljesen mindegy, hogy most akkor milyen az a rend, csak végre rend legyen. A rend az azért adatott, hogy előbbre mutasson, hogy megtanítson minket a többre. Nem csak a hatnapi munkára, az alkotásra, hanem a hetedik napi hálaadásra. Ezért, ha az egész életünk úgy alakul, hogy nem döbbenünk rá, hogy mi is az mi személyes életünknek a célja, akkor boldogtalanok leszünk. A személyes életünk célja az, hogy hálát adjunk az életünkért. Élni akkor, amikor fogságban van az ember, rendkívül nehéz. Mit olvashatunk Jeremiás könyvében? Azt, hogy lesznek majd proféták, jósok, a profétákat régen látóknak hívták, és ezek a látók, azok majd, amit látnak, ugye azt mondják a többieknek, de azt mondja az Úr, ezek hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, de nem én küldtem őket. Hát persze, persze, hogy amikor fogságban van az ember, és a testi fogságnál a lelki fogság még nyomorúságosabb, akkor álmodozik. És az álmodozás az önmagában kevés, mert tényleg kancsalú festett egekben néz. De egy bizonyos, hogy az Isten az végül is megszabadítja az övéit. Legyen az testi nyomor, vagy lelki nyomor. A szabaduláshoz azonban tudni kell, hogy hol van a szabadítás. A régiek úgy építették a templomot, általában egy kisebb magaslat tetejére, hogy a templom körül ott voltak az elhunytak sírjai. Magyarul a temetőn keresztül kellett bemenni a templomba. Szimbolikusan ez azt jelenti, hogy a halálon át tudsz bemenni az életbe. Szimbolikusan ez azt jelenti, hogy ott vannak az előre mentek, akik dicsőítik az Istent, most már szünet nélkül, mi pedig egy rövid idejű halálon keresztül, amikor lemondunk valamiről, be tudunk menni az életbe, vagyis az Istennel való közösségbe, és együtt tudjuk az előre mentek közösségével dicsőíteni az Isten. De a lényeg a dicsőítés. Pál apostol is azt mondja, az egyik ember megtartja az ünnepnapokat, és megtartja a törvényt, a másik ember pedig azt mondja, hogy szabadságon van arra, hogy nem tartom meg. Utána így folytatja Pál, az a fontos, hogy az egyik különnek tartja a napokat, a másik pedig egyenlőnek, de akár különnek, akár egyenlőnek tartja a napokat, az egyik azért ad hálát, mert egyenlőnek tartja a napokat, a másik pedig azért, mert különbözőnek. A lényeg, hogy hálát adjon, nem? A hálaadás a legfőbb munka, a legfőbb alkotás. Teológusok ezt úgy fogalmazták, hogy opus proprium, vagyis az elsődleges munka. A keresztények feladata ez. Emellett persze ott van az iskolaügy, ott van a szeretetszolgálat ügye, ott van a misszió ügye, ott van a különböző mentőszolgálatoknak az ügye, de a legfontosabb a dicsőítés. És hogyha egy párkapcsolatban az egyik azt mondja a másiknak, hogy szeretlek. És a másik is azt mondja, hogy szeretlek. És nem csak akkor, amikor hevesen dobog a szívük fiatal korukba, hanem ki tudja, 30-40-50 hány esztendő után is el tudják mondani. Nos, akkor ez a megvallás az bizonyítja, hogy az Istennek kimondott dicsőítés és köszönöm is ugyanolyan áldással jár, mint a látható világban kimondott szeretlek szó. Isten tehát megszabadít, de az Isten szabadítását csak akkor tudjuk birtokolni, hogyha átmegyünk a halálon az életbe. És ehhez nem szükséges, hogy álmodozzunk. Mert aki álmodozik, az tulajdonképpen az Istent álmodja ki az ő életéből. Márpedig Isten ott van. Ott van a sejtek szintjén, tudósok azt mondják, körülbelül 50 billió sejtünk van. Minden egyes sejtben ott van az Isten törvénye, bekódolva, de a világban is, ebben az egész teremtett mindenségben, a kozmoszban, mindenütt jelen van. Micsoda méltóság az, hogy az ember mégis erre azt mondhatja, hogy nekem nem kell az Isten. Nekem nem kell a megváltás, nekem nem kell a kegyelem. És az Istennel szemben az ember ezt megteheti. Nyilvánvaló, hogy időnként az Isten szól hozzánk. És az is nyilvánvaló, hogy ha az ember elfordul az ő Istenétől, akkor egy idő után az Isten úgy gondolja, hogy akkor most kicsit szüneteltetjük ezt a kommunikációt. Nem mutatom meg magamat. Régi teológusok azt mondták, hogy így akkor az Isten a Deus absconditus, az elrejtőzködő Isten. És van ilyen. Ezért meg kell becsülni az alkalmakat. Mert van, amikor az Isten szól, és van, amikor az Isten nem szól. Amikor szól, akkor fú az ő szent lelke. És akkor változás van az egyházban. Ennek van liturgiai lecsapódása is. De attól, hogy mondjuk liturgiai reformot vezetünk be, attól még nem lesz változás az egyházban. Nem mi fújjuk a szent lélek szelét, hanem az Isten. Az Istennek törvénye van, és ha az ő törvénye alá simulunk, akkor felfedezhetjük létünk értelmét. Ezért jól tesszük, ha a zsidóktól tanulunk. Mert az ő makacs Istenhez ragaszkodásuk, törvényhez ragaszkodásuk tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten nélkül semmi értelme nincs az életnek. És tényleg így van. Isten nélkül nincs értelme az életnek. És ha Istent kizárjuk a mi életünkből, akkor annak az lesz a következménye, hogy félni kezdünk. Nem fél se Istent, se embert, de egy valakitől nagyon retteg önmagától. Ez korunk kórképe. A megoldás csak is az Isten lehet. A megoldás csak is az, hogy elfogadjuk az ő hívását. Akárhogyan, akár mikor. Ha ő szól, akkor hívására válaszolni illik. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk, hogy tiéd az egyház. Te vezeted és kormányzod igéddel. Te osztatod el a tévedéseket is. Te végzed a tisztítás és az új életre vezérlés művét. Neked köszönjük meg egyházadat, és általa az evangélium világosságát. Tarts meg minket igéd igazságában, egyházunk iránti hűségben. Amen.